Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Benyújtott a nyugdíjazási kérelmét Gergényi Péter, Budapest rendőrfőkapitánya. A lemondást el kell fogadni a Petrétei József rendészeti miniszternek és Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek is. A vezérőr nagy december 31-i hatállyal vonul a nyugdíjba.
Gergényi Péter 60 éves, 42 éve szolgál a rendőrségnél. Járőrként kezdte, majd vezetett kapitányságot váltott és Budapesten, de több megyei rendőrfőkapitányságnak is volt első embere. Budapest rendőrfőkapitányává 2003. július 1-i hatállyal nevezték ki. A döntést a bal és a jobboldali politikusok egyaránt támogatták. Vezetői szigora miatt a fővárosi rendőrök körében hamar elnyerte a vasprefektus nevet, de ezt saját bevallása szerint elismerésként éli meg. Az ő nevéhez fűződik a City és a lakótelepi rendőrség intézményének kiépítése. Mint ismeretes, az elmúlt időszakban szakmai és politikai támadás is érte Gergényi Pétert, elsősorban az október 23-ai rendőri intézkedések miatt. Arra a kérdésre, hogy döntése összefügg-e a korábbi hetek történéseivel, csak annyit mondott, nincs kommentár.
Az MTI több forrásból úgy tudja, hogy Lapid Lajos a közbiztonságért és Szik László a gazdálkodásért felelős főkapitány helyettes is fontolgatja nyugdíjazási kérelmének benyújtását. A BRFK felső vezetői közül egyedül Tóth Gábor bűnügyi főkapitány helyettes maradna. December végével ugyancsak nyugdíjazási szándékát jelezte több főosztályvezető és 6 kerületi rendőrkapitány is, így január 1-ével összesen 9 rendőrtábornok vonul nyugdíjba. A Fidesz szerint Gergényi Péter távozásával a helyzet nem oldódik meg. A nagyobbik ellenzéki párt arra szólítja fel Gyurcsány Ferencet és a kormányt, hogy nevezzék meg az október 23-ai rendőri brutalitás felelőseit.
A Fidesz azt is követeli, hogy a kormány adjon anyagi és erkölcsi kártérítést azoknak, akiket ártatlanul vádoltak meg. Balogh Zoltán, az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottságának fideszes elnöke elmondta, pártja készített egy összesítést, miszerint a szeptemberi események miatt 313 civil és 35 rendőr ellen indult eljárás. 183 rendőr sérült meg, de hogy a civilek közül hányan, azt nem tudni. Az október 23-án történtek miatt ugyanakkor 137 civil és 51 rendőr ellen indult eljárás. Balogh Zoltán kifogásolja, hogy a civilek személyazonossága ismert, miközben a rendőrök esetében ismeretlen személy ellen tettek feljelentést.
Ez a statisztika azt gondolom, hogy világossá teszi azt, hogy folyik egyfajta elbagatalizálása annak, ami történt, és hogy a rendőrség továbbra is egy arctalan tömegként jelenik meg ebben a dologban. Ezért is kevés az, hogy egy rendőrkapitány a támadások miatt úgy gondolja, hogy neki nyugdíjba kéne menni, meg kell állapítani a politikai felelősséget.
A Fidesz nehezményezi azt is, hogy nincsenek konkrét ügyeket firtató vizsgálatok. A párt dokumentációs központjához egyébként Kontrát Károly tájékoztatása szerint több mint 1000 bejelentés érkezett, de az emberek egy része nem mer feljelentést tenni, mert fél, jelezte a politikus.
Megkezdte munkáját az őszi fővárosi demonstrációkat, rendzavarásokat és a rendőrségi intézkedéseket vizsgáló szakértői csoport. A Göncöl Katalin vezette testületnek 60 munkanapja van arra, hogy véleményezzen és a tapasztalatok alapján ajánlást tegyen a kormánynak.
Először ültek így egy asztalnál a munkacsoport tagjai. A kormányfő hivatalosan is felkérte őket. Vizsgálják ki pontosan, mi és mi történt a fővárosban az elmúlt hetekben. Gyurcsány Ferenc szerint sokféle hirtelen jött értékelés született, de nem elég csak a felszínt látni. Mint mondta, előbb a vizsgálat, és csak utána az ítélet.
Azt szeretném, hogyha a felfokozott hangulat és érzelmek elmúltával lenne lehetősége nem csak nekünk, hanem az országban sokaknak, hogy jobban is értsék, hogy mi is az, ami itt van.
A tanácskozás ezután zárt ajtók mögött folytatódott, majd Göncöl Katalin elmondta, miben állapodtak meg a miniszterelnökkel.
Egyelőttük biztos van, de hadd ne mondjam még ezt.
A testület jelenleg 7 tagú, az viszont már ma eldőlt, hogy legalább még egy taggal bővülni fog.
Az ajánlásaink is szakmai jellegűek lesznek. Nem sértjük más hatóságok, szervek hatáskörét. Ezért nem foglalkozunk egyedi panaszokkal, és nem lesznek személyes meghallgatások.
A rendvédelmi szerveknek és a legfőbb ügyésznek november 30-áig át kell adni az üggyel kapcsolatos információit a testületnek.
A témával bővebben foglalkozik a Híradó után kezdődő Közbeszéd című műsorunk. Lemondott tisztségéről Donald Rumsfeld amerikai védelmi miniszter. Ez George Bush amerikai elnök jelentette be washingtoni sajtótájékoztatóján, amilyen értékelte a félidős kongresszusi választások eredményeit. Rumsfeld az Egyesült Államokban is népszerűtlenné vált az iraki háború feltétlen és elkötelezett híveként. Az amerikai elnök a lemondott védelmi miniszter helyére Bob Gates volt CIA igazgatót kérte fel. A Bush kormányzat gyengülését jelzi az időközi választások eredménye is. 12 év után ugyanis újra a demokrata párt kezébe kerül az amerikai képviselőház vezetése, méghozzá nagyobb többséggel, mint amekkora eddig a republikánusoknak volt.
14 mandátum még kiosztatlan, és jelenleg 227-194 az állás a demokraták javára. A szenátusi többség sorsa 49-49-es részeredmény mellett eldöntetlen, és elképzelhető, hogy újra számlálásra kerül sor a főváros déli szomszédjában, Virginia államban, valamint az északi Montanában. A demokrata jelölt mindkét helyen alig 1000 szavazattal vezet, de győzniük kell ahhoz, hogy a szenátusban is hatalomra kerüljenek. Ha ugyanis 50-50 a végeredmény, akkor Dick Cheney alelnök szavazata a döntő. Az 50 kormányzói tisztség közül 36-ot választottak tegnap újra, és a demokraták ezen a téren is többségbe kerültek. A történteket a legtöbb szakértő Bush elnök kudarcának nevezi. A választók többsége többé nem ért egyet az iraki háborúval, ugyanakkor továbbra is a terrorizmustól tartanak leginkább, vagyis az elnöki retorika bizonyos fokig mégiscsak működött. Nancy Pelosi, kaliforniai képviselő, eddigi kisebbségi vezető, az Egyesült Államok történetében első nőként kerül egy kongresszusi ház élére.
Átalakul az államilag támogatott képzés rendszere a felsőoktatásban. Jövőre 56 ezer hallgató kaphat állami támogatást, de a szám évről évre változik, majd az érettségizők számától függően.
2007-től az érettségizők létszámának 68%-a vehet majd részt államilag támogatott képzésben.
Képtelenség a piacon valóban diplomával rendelkezvéig elhelyezkedni.
Az oktatási miniszter éppen azt mutatja, bizonyos szakokon több, máshol kevesebb hallgatót vesznek majd fel államilag támogatott képzésre, attól függően, hogy az adott szak mennyire versenyképes, azaz az ott végzők mennyire tudnak majd elhelyezkedni. Az, hogy egy adott egyetemre vagy főiskolára hány államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatót vehetnek fel, függ majd attól is, hogy az adott intézményben hányan és milyen eredménnyel felvételiztek.
Könnyen elképzelhető, hogy lesz olyan felsőoktatási intézmény, ahol már államilag támogatott, államilag finanszírozott hely nem lesz. Ott természetesen joga és lehetősége van az intézménynek költségtérítéses képzésbe a hallgatókat oktatni, de ebbe az intézménybe éppen a hallgatók választása és teljesítménye szerint az állam már megrendelőként nem lép fel.
Ha egy ilyen intézményben nem jelentkezik annyi hallgató költségtérítéses képzésre, amennyiből fent tudják magukat tartani, akkor idővel természetesen megszűnnek majd, tette hozzá a miniszter.
A kormány nem csak azt akarja megmondani, hogy ki tanulhat tovább, hanem azt is, hogy mit, reagált a Fidesz az elhangzottakra. Ák Péter fideszes képviselő szerint az államilag támogatott képzésben résztvevők számának csökkentésével és a tandíj bevezetésével azt érik el, hogy mostantól csak azok tudnak tovább tanulni, akiknek szüleik ki tudják azt fizetni. Kármentés. Ezzel a szóval illették az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságában felszólaló képviselők a kormányzat legújabb javaslatát, amely szerint az eredeti elképzelésekkel szemben mégis adnak némi jogosultságot a kamaráknak.
A kormányzat feltett szándéka, hogy töröljék a kötelező kamarai tagságot, és megfosszák a köztestületeket eddigi jogosultságaiktól. Most mégis, mintha a kamaráknak kedveznének. A javaslat szerint etikai ügyekben is eljárhatnak első fokon, de csak a kamarai tagok esetében. Azokkal az orvosokkal, szakdolgozókkal és gyógyszerészekkel szemben, akik nem lépnek be önként a kamarába, etikai vétség esetén egy állami szerv járna el első fokon. Az ellenzéki politikusok és a szakmai szervezetek vezetői szerint fölösleges két párhuzamos testületet működtetni.
Azokban az országokban, ahol nem kötelező tagságú kamara van, ahol etikai vonatkozás van, ott ameddig az adott kamara jogosítvány ebben a kérdésben elér, az minden működő orvosra vonatkozóan ér. Egyébként egy diszonancia jelenik meg a rendszerben, tehát ezt kötelességem elmondani.
Éger István hangoztatta, az etikai vétségeket a lakosság megnyugtatása miatt is egységesen kellene kezelni. Az utóbbi években egészségügyi berkekben ugrásszerűen megnőtt az etikai ügyek száma.
Ezentúl évente tart megbeszélést a magyar és a horvát parlament elnöke, ebben állapodott meg mai találkozóján Szili Katalin és Vladimir Seks. A magyar házelnök kezdeményezésére létrejött megbeszélést a drávaszogi magyar településen Csúzán tartották meg. A jól működő gazdasági és politikai kapcsolatok áttekintése mellett tárgyaltak a magyar és a horvát kisebbség helyzetéről, valamint Zágráb euróatlanti törekvéseiről és az ehhez nyújtható magyar segítségről. További külföldi híreink következnek.
Pakisztánban nagyon komolyan érdeklődnek az iránt, miként fejleszthetik gazdasági kapcsolataikat Magyarországgal. A MOL már most is nagy súllyal van jelen, most pedig hosszú távú koncessziós megállapodásokat kötött az ázsiai országban, jelentette be a pakisztáni látogatáson tartózkodó Göncz Kinga külügyminiszter. A két ország megállapodott abban, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bécsi székhelyén tárgyalásokat kezdenek arról, milyen együttműködési lehetőségek vannak az atomenergia polgári felhasználásában. Ismét Mirek Topolánek, a Cseh Polgári Demokratikus Párt elnöke kapott kormányalakítási megbízást Václav Klaustól. Az államfő azzal indokolta döntését, hogy Topolánek pártja a júniusi parlamenti választások után az októberi önkormányzati választásokat is megnyerte. Egy hónappal ezelőtt Topolánek kormányalakítási kísérlete megbukott, mert kisebbségi kormánya nem kapta meg a képviselőház bizalmát.
A híradó véget ért, mindjárt kezdődik a közbeszéd, melyben szó lesz a rendőrséget érintő átalakulásokról, a tervezett kormányzati negyed építéséről és a gyógyszereknek ellenálló TBC mutánsról is, mely már Magyarországon is fertőz. A közbeszéd stúdiójában Varga Edit várja önöket, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Igen, csak megszenvedett a Ferencváros a hősiesen küzdő szintén MB2-es Gyirmót ellen, hiszen a zöldfehérek csak 1-0-ra nyertek hazai pályán. A Sopronnak és a Győrnek már nem volt szerencséje odahaza, hiszen Sejmes Tibor csapata 2-1-re kikapott a Diósgyőrtől, Pajkos József alakulata pedig 3-1 arányban maradt alul az MTK-val szemben. Az ETE 1 gólos előnyt szerzett a visszavágóra otthonában a Reac ellen, a Vasas pedig szintén 1 góllal volt jobb a Vácnál. Az egyetlen döntetlen az 1-1-re végződő Budapest-Honvéd-Kaposvár mérkőzésen született. Míg a Dunaújváros-Debrecen találkozót már november 1-én lejátszották, addig a Pápa-Újpest összecsapásra november 21-én kerül sor.
A zöldfehérek rangadója úgysem ígért kevesebbet, hogy Radulovics Bojának kidőlt a győri szuperkeretből, hisz a Fradi sem éppen csúcsformában várta a címvédőt, de becsületükre legyen, hogy a hangulat és a hozzáállás akár a bajnoki döntőjével ért fel, és a győrieknek vált be egy picit jobban, mert hogy 1-2 góllal, legtöbb 3-mal végig a vendégek vezettek az első félidőben, miben a legnagyobb szerepe Herrosolyának volt a kapuban. 13-14-es fordulás után Görvis Bokája fordult egyet, és ezzel szinte törvényszerű az állás is, hiszen innen már a Fradi néha parádés játékkal vezetett 2-vel a 20. percig, ekkor ugyanis visszaállt a világ legjobbja, és nézzék, futni is alig tudott, de így is megfordította megint az állást. A vérre menő és valljuk be a bajnokság eddig legkiválóbb meccsén, sajnálhatja, aki nem látta. Németh András tanítványai koncentráltak, és talán akartak is jobban, és nyerték 28-26-ra a meccset, ezen még a mester is megilletődött.
Bár ma délután a Tatabánya ellen volt jelenése a PIK Szegednek, mezeiék szemei előtt már a szombati Schaffhauseni BL csoportmeccs lebeg. A képlet egyszerű, Svájcban győzni kell, még ha legalább 27 lőtt gólnál, elég a döntetlen is.
Jó egységekkel indulunk, bár elcsesszük az itthoni mérkőzésünket, mindenféleképpen nyerni szeretnénk, ezt a vált kijavítani, nem lesz egyszerű. Én azt gondolom, hogy a Schaffhausenit mindent kijátszott magából, a tudásuk 90-95%-át nyújtottak, még mi 60%-ot. Ha ki tudjunk magunkba hozni egy jó teljesítményt, egy jó védekezés, jó kapus teljesítmény a hátunk mögött, akkor lehet esélyünk a továbbjutásra.
A sárgamezes Tatabánya eleinte jól tartotta magát, ám a Szeged szépen lassan emelte a fordulatszámot, és végül magabiztos 12 gólos győzelmet aratott. Szombaton ennek a töredékével is kiegyezni. A női kosárlabda Euroligában tegnap este Franciaország-Magyarország 1-1, hiszen a Sopron nyerni tudott a Mondeville vendégeként, a Pécs viszont kikapott Bourges-ban.
Hiába jött az elmúlt két év szlovén bajnoka, hiába állt fel három válogatott és négy légiós játékossal, és hiába nyert tavaly csak hosszabbításban a Szeged ellenük, az Európa-kupa csoportmeccsei közül az elsőn a Szeged kedvét szegte a Celje játékosainak, mert hogy olyan védekezést mutattak be, ami mindössze 44 pontot engedélyezett a vendégeknek. Vénagyákos csapatának alig kellett felállt védekezés ellen játszania, ha pedig igen, akkor azt is megoldották. Dobtak 82 pontot, kaptak 44-et, és ez így testvérek között is K.O. az Európa Kupa nyitányán a szlovén Celje ellen. A magyar bajnokságban a Szekszárd 65-59-re verte a Kecskemétet.
Várjuk Önöket ma reggel is 6 órától. Terítéken a jövő évi költségvetés, brutális megszorítások, növekvő terhek, de lehet, hogy még ez sem lesz elég. A stúdióban vendégünk lesz Varga Mihály, a Fidesz alelnöke, volt pénzügyminiszter, és a jelenlegi pénzügyminiszter 48-tól Veres János. Majd megkérdezzük Szombati Gyulától, hogy hogy is volt. Rendezőként a 100 éves magyar kabaréról emlékezik meg a Mikroszkóp színpadon. Tehát többek között ezekkel a témákkal várjuk Önöket 6 órától 8 óráig.